Három év múlva ünnepli tevékenységének fél évszázadát a Szárhegyi Alkotó Tábor és Művésztelep, amely 1974-ben jött létre, és amely akkor még a Barátság Képzőművészeti Alkotótábor nevet viselte. Megálmodói többen is voltak. Rögtön a II. Világháború után már Nagy Imre festőművész is egy olyan tábor létrehozását szerette volna elérni, amely bizonyos szinten folytatta volna a nagybányai művésztelep hagyományait, amely oly meghatározó volt a század elején a hazai képzőművészetben. A 40-es évek közepén ezt Nagy Imrének nem sikerült megvalósítania. Sikerült azonban 30 év múltán két fiatal embernek megteremtenie egy olyan helyet, ahol szabadon alkothattak a művészek. Márton Árpád és Gál András festőművész főiskolai tanulmányai elvégzése után Csíkszeredában telepedett le. Művészi és oktatói tevékenységüknek köszönhetően Csíkszereda felkerült az erdélyi művészet térképére. Gyergyószárhegyen az akkor már elhagyott és nagyon rossz állapotban lévő ferences kolostort magától Márton Áron püspöktől kapták használatra, azzal a feltétellel, hogy helyrehozzák, rendben tartják. A művészek nélkülözhetetlen segítsége volt mindebben a helyreállítási munkában Zöld Lajos újságíró, közíró. A Gyergyószárhegyi Alkotótábor hamarosan kivívta a művésztársadalom és a szakma elismerését. Az erdélyi képzőművészeti élet ma már nagyjai klasszikusait értek vissza évről évre alkotni, művészetet és világot váltani Szárhegyre. De nem csak erdélyi, hanem egy idő után, miután kellő bátorságra tettek szert, fővárosi román művészek is megfordultak Szárhegyen. Az ország alkotótáborainak egyik legszínvonalasabbja lett a Barátság képzőművészeti alkotótábor. Ma már elmondhatjuk a kezdeti elképzelés, hogy Szárhegyen, a kolostorban mindenki azt csinál, úgy alkot, ahogyan szeret, és ahogyan a legjobban esik neki, nagyjából megvalósult. Ennek zavartalanságát többször kellett ilyen vagy olyan módszerekkel biztosítani, ami a szervezőknek sikerült. A reneszánsz kastély épülete szolgált impozáns kiállító térként a művészek számára, miután azt is helyreállították. A kastélykert pedig szoborparkká alakult az évtizedek során. A sok év alatt a táborban megforduló művészek mindegyike otthagyta alkotását. Mára impozáns, a hazai képzőművészeti élet keresztmetszetét is nyújtó gyűjtemény állt össze Szárhegyen. Ebből az impozáns gyűjteményből láttunk most Marosvásárhelyen a Bernádi Galériában egy tárlatnyi anyagot, a ma már klasszikusnak számító művészek alkotásaiból. Klasszikusként természetesen azokat nevezve, akik 1989 előtt is rendszeres résztvevői voltak a tábornak. A következőkben az egyik alapítóval, Márton Árpád festőművésszel beszélgetünk telefonon az 1974-es indulásról.
Szia mindenit, de rég volt. Az igazság az, hogy ennek van egy érdekes előzménye is ennek a szárhegyi tábornak, bizonyos dolgoknak a folytatása is. A 40-es évek elején, itt most kapcsolnék Nagy Imre bácsihoz, a festőhöz, az ögödi festőhöz, ő annak idején a valamikori alkotó társait, valószínű, hogy egyetemi vagy főiskolai társait is, annak idején összegyűjtötte, és ide Zöggövre a 40-es évekbe elhívta, itt dolgoztak, és volt egy ilyen elképzelés, volt egy ilyen álom, hogy Zöggödön megteremtik, újraélesztik a nagybányai világot. Na de sajnos ebből a dologból nem lett semmi, mert jött a háború. Mindent összegyűjtöttek, tehát majdnem az alkotó tábornak a lényege csak az lett volna, hogy egy épületet teremtsenek Zsögödfürdőn. Na de jött a háború, és amikor Imre bácsi visszakerült újra Zsögödre, akkor már kő sem maradt, nem hogy gerenda, amiből telepet lehetett volna művelni. Imre bácsinak ez egy fájó pontja volt. Ahogy mi ide kerültünk, Gál András volt az, aki közel állt Imre bácsihoz, én egy kicsivel később. Felvetődött ez a kérdés, hogy jó volna egy alkotótábort teremteni valahol. Hát egy csíkba föltétlen, ő a lokálpátrióta. Végül is végigjártuk itt 1974-ben, 73-ban és 74-ben Csíkot, és az igazság az, hogy nem sikeredett ebből semmi, nem volt erre alkalmas lehetőség, épület, hogy adott pillanatban egy jó csapatot befogadjon, és azt el is lehessen látni, és alkotó lehetőségek is legyenek. Na hát menet közben Zöld Lajos, ugye a Hargita szerkesztőség itt volt Csíkszeredában, ő volt az újságírója ennek, ezt megbeszélte, és azt mondta, hogy ő ebben a dologban segít. Elindult, és hát ő is a lokálpatrióta. Rögtön Szárhegyre gondolt, Szárhegyre a klastromra, és egyáltalán az egész szárhegyi környezetre, hát ami az övé, az övé. Nagyszerűen meglátta ezt, a későbbiek bebizonyították ezt. Mi történt? Akkor már, ugye 49 után a barátokat, a ferences barátokat ugye elvitték, ez az építmény, a kolostor, ez a Farkasok hányadjára volt kitéve, minden volt benne az égvilágon, és egyre jobban, hogy mondjam, az enyészet állt bele. Zöld Lajos egy adott ponton, én éppen akkor nem voltam jelen, de Gál Andrást elvitte, hát a hátsó traktus az annyira gajdeszre volt menve, hogy magyarófafák nőttek a szobákból. Tudnék, a kolostornak a fenntartási joga a ferencesektől, mivel megszűnt a rend, átment a gyulafehérvári püspökségre, Márton Áron püspök úr fennhatósága alá. És akkor a szárhegyi plébánost és az akkori kancellárt, erős plébános vagy papbácsi, nem tudom, hogy milyen rangja volt akkor, sikerült meggyőzni, hogy egy adott pillanatban egy fogadást rendezzenek el. És így kerültünk mi egy éjszaka leple alatt Gyulafehérvárra hárman, plusz a plébános úr, és Márton Áron püspök úr fogadó előadta Zöld Lajos, aki különben is ismerettségbe állt a püspök úrral, mert mindig, amikor Szárhegyre ment, akkor Zöld Lajos édesapjáékkal tartotta a kapcsolatot, úgyhogy nem volt idegen a dolog. Na de kiválóan fogadott, amiután előadtuk, hogy mi miért is jöttünk, mi a célunk, mit akarunk a szárhegyi kolostrommal, elmondtuk azt, hogy a megbuktatott és elradírozott nagybányát az alkotó lehetőségekkel megfosztva, mi vissza akarjuk állítani Gyergyó Szárhegyet. Hát azt mondta, semmi gond, nagyon sokan kérték ezt az építményt, meg egyáltalán az egészet, nem adtam semminek, és most, ha már alkotásról van szó, ilyen szempontból, akkor igenis önöknek fogom adni. Évi egy lejbérért, de a kérésem az, hogy tessék rendbe rakni, és olyanná tenni, hogy ez használható legyen, és ami az úgynevezett egyházi részét, mert ugye ott misét tartottak meg mindent, azt tessék betartani. És ezzel mi nagyon boldogan jöttünk haza, és elindult a szervezése a gyergyói szárhegyi tábornak 1974-ben. Akkor már rettenetes állapotok voltak, úgyhogy rendről hordtuk a vizet vederrel, mint valaha a barátok, amikor Szamárral vitték ki. Matracon aludtunk, a hátsó traktus az lassan készült, ki kellett vágni a fákot. Csodálatos volt, mert nagyon sok részről érkeztek emberek, és a másik dolog pedig az volt, hogy ebbe a időszakban ugye nagyon keményen kérték általában az úgynevezett szocialista-realista műveket. Hát mi ezt hála Istennek megbúztuk, mert mi soha nem határoztuk meg, és senki nem határozta meg számunkra ezt a kötelezettséget, hogy ki mit ábrázoljon, hanem mindenki jött, és ez fantasztikus dolog egy alkotó táborban, hogy szabadságod van, úgy érzed, hogy azt csinálsz, amit látsz a környezetedben, kifejezed. Hát ez volt a lényeg, hogy kezdjünk el gyűjteni egy anyagot olyan gondolkozású emberek, akik szabadon gondolkoznak. Ezzel indult el a Szárhegyi tábor 1974-ben. Persze nagyon sok ellensége, meg rossz akarója volt ennek a dolognak. Próbáltak sok mindent elintézni. Nagyszerű ötlet volt az, hogy elneveztük ezt az egész tábort a Barátság táborának lévén, hogy az egész országot befogta. Hála jó Istennek, annyi kortárs abban az időben élő képzőművész jött el, és hagyott ott munkát, hogy az ott pillanatban a kor keresztmetszete is az ott ponton kimutatható. Nagyon-nagyon sok erdélyi magyar képzőművész is, de ugyanakkor román képzőművész is. Persze külföldről nem hívhatunk meg, mert akkor nem lehetett meghívni, majd csak a 90-es évek után sikerült ezt elintézni. Nagyon sokan hívtak, táborokba vettünk részt mi, kimentünk, no, de borzalmas az volt, hogy viszont nem lehetett hívni senkit. Valamikor elhívtunk egy lengyel kollégát, aki egy hónapon keresztül dugdostunk, hogy valahol itt legyünk, ő pedig engemet is, meg Andrást is egy hónapon keresztül Lengyelországon Pacskóba ellátott mindennel. Volt egy olyan, hogy beküldtük a meghívottakot, és akkor Bukarest ugye a képzőművészeti szövetség, képzőművészeti alap, mert azért ezzel, hogy tábort létesítettünk, egy adott pillanatban alapot is lehetett kapni, és akik jöttek, volt egy ilyen törvénye a képzőművészeti alapnak, hogy kaptak egy bizonyos összeget. Na most, ez sajnos el kell áruljam, hogy a rafináltabbak azt csinálták, hogy ott kellett Szárhegyen felvegyék, eljöttek, egy napot, egy pár lapot összecirkáltak, odaadták, és kész, visszamentek, és ezzel, na, de ez a ritkább eset volt, de a többi az nagyon komolyan dolgozott, és évről évre gyarapodott ez a gyűjtemény. Rendbe jött a kolostor, Zöld Lajos előtt le az összes kalappal, ha valakinek szobrot kell állítani, akkor neki kell szobrot állítani a Gyergyószárhegyi telep értelmében. Hát mi voltunk a művészeti vezető, de ő futott, járt, nem tudom hány autót lejárt a hosszú évek alatt. Rendbe rakatta a Szárhegyi kastélyt, a Lázár kastélyt. Hát az romokban volt, aki valaha majd fogja látni a régi fotókon, akkor összehasonlíthatja azzal, ami ma van.
De milyen pénzből lehetett felújítani?
Na most a megyei kulturális alapnál volt erre is alap. Na de azt is el kell mondjam, hogy Lajos egy olyan újságíró volt valaha az Előrénél, hogy amikor Zöld Lajos a helyeken megjelent, ott reszketett mindenki, egy kicsit diktátor volt, úgyhogy ez a gyárakba, az építőtelepeken vagy ahova ment, egyszer elmentem vele, Gyergyődikróba, és azt mondta, kell nekem 20 szekrény, kell nekem 20 ágy, de XY-ra jönnek a festők, és bele akarnak feküdni, fel akarják a gunyájukat akasztani a hotyvágba. Meg lesz-e? Hát nem mertek mondani semmit, aztán megírom az újságot. Meg lett, és így ennek folytán, mondom, egy kicsit diktatórikusan, de a közből annyit loptak el mások is, mint ami oda került. És így a Lázár kastély is a helyre került, és akkor a felgyűlt anyag, mert gyűlt, évről évre gyűlt, el lehet gondolni, hogy 20-30 ember egy hónapon keresztül dolgozott, ha nem többet, de egy-két alkotást ott hagyott, és akkor Stibli nevű építész, aki éppen államvizsgázott a bukaresti Minku Akadémián, mint építész, az előkeresték, Bécsből elhozták az eredeti rajzokat, hogy hogy nézett ki a lovak terem. És akkor annak hatására felépítették a lovak termet. Na most az egy kiváló dolog, abba ősszel megszervezte Zöld Lajos a népművészeti tábort, ahol szőttek, fontak, vartak, faragtak, kovácsoltak, és akkor feldíszítették, vagy egyáltalán butorfestéssel foglalkoztak, és az egész környezet visszakapta idézőjelben a helyzet magaslatát. A kastély az pedig grafikai részlet, festészeti részlet, szobrászati, az udvart telehorták kövekkel, gyaranként megfaragták, ott maradt. Hát na most ezt mindent kitakarítottak, és ott van összesűrítve, sajnos szomorúan a főtéren, egy kis parkba, olyan, mint amikor a ruhás szekrénybe egymás mellé beraksz 10 ruhát, és egymást súrolják. Az úgy idegenkedtek az iskoláját neki, a rászta a hideg, hogy hát mi ott vagyunk, meg stb. Feljelentettek a püspökségre, meg minden, hogy kurválkodunk, meg mit tudom én, züllünk. Semmi más egyéb nem volt, csak este tábor tűzési kis énekelgetés.
De ki jelentett fel?
Ó, hát a vénasszonyok, akik húzták magukra az oltárt.
És mit szólt a hatalom, mert az egyház nagy mértékben támogatott, de a hatalom hogy igen, nézte ezt az egészet?
Hát, úgy félszemmel, nem beszélve a biztonságiak az állandó jelleggel ott volt. Tehát tudtuk a szolgálatos szem mindent. No, de erre is volt gyógyír, voltak ismerősök. Sok minden történt, de túl vagyunk ezeken, vagy túl lettünk ezeken. Gyűlt az anyag egy adott ponton, merem állítani, hogy egy olyan töredéke, egy olyan metszete, szeletje a kornak, amiért bizony sokan azt hiszem, hogy majd el fognak menni a tanulmányozás véget. Egy Ször Istiánu nevű bukaresti, annak idején a szövetség vezetőségében volt, a kíváncsiság az elhozta, hogy a Szárhegyi tábor hogy néz ki. Mert nagyon sok tábor volt Anno Domini abba az időben párhuzamosan ezzel a táborral. Eljött, itt dolgozott 2 nyarat. Mit ad a jó Isten? 90-ben én egy gyűlésre meg voltam hívva Bukarestbe a Képzeti Szövetség alapjának egy gyűlésére, ahol be kellett számolni arról, hogy mi volt, a pénzek hova tűntek el, amit éveken keresztül a táborokra adtak. Mi maradt utánuk? Hát el kell mondjam, hogy nagyon büszke vagyok, ez a Ször Istiánu nevezeti valaki, éppen 90-ben egy gyűjteményes kiállítása volt, és annyira szerette azokat a munkákat, amit ott készített, hogy elutazott Gyergyószárhegyre, elment és megkereste Júliát, ő volt akkor, aki felelt ezekért a dolgokért, elővette Júlia a nyilvántartást, és a 2 munkát abszolút méretre, dátumra pontosan kiadta, és ezt a gyűlésen elmondta ez a kolléga, elmondta, hogy a jó Isten egyáltalán ebben az országban ilyen nincs, hogy mit tudom én hány évre visszamenőleg, hogy hol is vannak. Hát kiderült, hogy egyetlen olyan tábor vagyunk, akik évekkel visszamenőleg el tudunk számolni számról számra, hogy mi maradt ott.
Soha nem volt semmilyen kellemetlenség amiatt, mert mondtad, hogy mindenki azt csinált, amit akart, tényleg nem voltak témabeli követelmények,
nem,
soha?
Igen. Úgy sorolták adott pillanatban az eltársnők, vagy az eltársak, akik a kultúráért feleltek, sugalták volna, hogy na, de a dolgok annyira megoszlottak, hogy a külső hozzájárulás segítség meghaladta azzal, amit a közektől kaptunk, a hivatalos közektől. Ez egy jó fegyver volt. Zöldlai elment, és azt mondta, hogy reggelre meg kell nyugodjon egy borjúnak, érted, mert délre borjú paprikást akar csinálni. Na, most a kollektívekben Most ugye könnyű elmondani, de akkor képzeld el, a bukarestiek azt mondták, hogy nem akarjuk férgezni, mert egy borjú sosem ettek, mert a szopó borjúnak a húsa, na van egy sajátos illata is, meg íze is.
Mennyire volt ez szakmai fórum? Mennyire jártak idősebbek is, fiatalabbak is? Mennyire irányítgatták a fiatalokat az idősebbek?
Igen. Itt nem is az irányításról van szó, hanem a meghívottak és a tiszteletbeli tagok elfogadták azt a lehetőséget, hogy végre valahol van egy szabad levegő, meg nem is tudom, meg kellett azért egy kicsit erősödjön érted a gyermek maga a tábor ahhoz, hogy például Csupé Aurél bácsit, Bencédit, Vetro Arthurt, Jászból meghívjunk, Bukarestből, a professzorok közül, és elfogadták, eljöttek. A következő években már jelezték előre, hogy nagyon szeretnék. Csupé Aurél bácsi számunkra óriási segítség volt, megmondom, hogy miért. Mert azért jöttek feltupírozott gondolattal és véleménnyel a bukarestiek, vagy egyáltalán bentről a Kárpátokon túlról emberek, alkotók, akik így voltak felkészítve, hogy elvágjuk a nyakukat, meg mit tudom. Volt egy ilyen hülye, nacionalista íze is a dolgoknak háttérbe. Ugyanakkor jött Csupé bácsi, aki tökéletesen beszélt magyarul is, ő valamikor egy tiszteletbeli valaki volt a kornak egyik nagy művésze, rendszeresen intette és kérte az ott lévőket már a kezdeteknél, hogy vigyázzunk, itt nem erre megy a játék. És nézzenek körül, mert azt kérdezték, hogy a faluba elmennek, és Mária néni vagy Rózsa néni, mi nem tud románul. És akkor ezt meg kellett magyarázni, hogy álljon meg, aminek más problémát foglalkozik.
Végül is beilleszkedtek aztán idővel,
ja,
ugye?
A következőben kész. Jöttek, Csupé bácsi annyira meghatározó egyéniség volt, hogy tovább nem folytatódott a játék. Beismerték, hogy igen, kész, tehát itt egy más légkör, egy más világ, egy más tradícióval kell megküzdeni, de szabad a tér, tehát itt az égvilágon ugyanúgy alkothat, mint ott túl a hegyet.
Nagy Imre elment valamikor oda?
Egy vagy két alkalommal volt. Ő nagyon boldog volt azért, és segített is a kezdeteknél, az elindulásnál, anyagilag is, és festékkel, és vászonnal is, de ő már túllépett ezen a koron, és drukkolt értünk, és amiután túl voltunk minden évben, akkor úgy számon is kérte, hogy is van, mint is van. Civilként viszont, amikor a kiállítások voltak, ő azért eljárt és megnézegette, hogy mi történt ott.
Hogyan zajlott az alkotás? Ott voltak ezek a nagy öregek, és akkor ott voltatok ti, akik még fiatalok voltatok, meg még fiatalabbak is, gondolom. Kicsit összeütköztek azért a különböző nézetek, alkotási módok, irányzatok, mert a nagy klasszikusok másképp alkottak, ti már egy kicsit másképp.
Nem, soha az életben. Tehát egyszer vagy kétszer volt egy kicsit, én most nem nevezem meg a személyeket, aki túllépett a dolgokon, és túlértékelte önmagát is, és a társát is, akivel jött, de általában mindenki elvonult. Volt olyan, hogy egy teremben érted, három generáció dolgozott. Az osztálytermeket kértük, és az iskolát, ugye nyár volt, augusztus volt, ott dolgozott mindenki, de soha semmilyen ehhez hasonló dolog nem történt. Voltak esetek, amikor nagyon fiatal, mert közbe-közbe hívtunk meg középiskolás vagy tehetséges gyerekeket, egy-kettőt, hármat, akik hát álljanak be érted a sodrásba, azoknak, hogyha korrigációk kapcsán voltak elnézései, akkor valami ehhez hasonló, de úgy különben nem tudok róla.
Művészetről való beszélgetés azért zajlott, gondolom.
Jó, zajlott. Nagy menetek voltak. Este érted, hát előkerült normálisan egy kupa bor, tüzet raktunk, énekeltünk, beszélgettünk, vitatkoztunk, ez hozzatartozunk, de akik nemzetközi táborba jártunk, külföldön is, olyan természetes dolog, hogy ez nem igaz.
Mennyiben változott mindez meg a 90-es rendszerváltás után?
Lényegében nem változott meg, hanem átváltottunk egy ilyen, hogy klasszikusok. Tehát az azelőtt résztvevőköt sorra hívtuk meg, nem tovább ez a dolog. Na de el kell mondjam, hogy kifáradt a nép, sajnos. És akkor van lehetőség, hogy ott Ferencék és társai, jó, hát ott sok minden történt még, mások vették át a vezetést, egy ilyen liberális valamivel sajnos feloldották az egésznek a lényegét, és úgy szép lassan elhalványult az egész.
Te még jársz-e ki, vagy mikor voltál?
Nem, ó, hát már nem. A 21. századnak megfelelően gondolkoznak az előzményekben is, nagyon sok szép dolgot, és nemzetközileg is elismert képzőművészeket hívtak meg, performánciukat, meg ehhez hasonló dolgokat készítettek meg, maradandó dolgokat is, természet, művészetet próbáltak bebizonyítani, megmutatni, és nagyon sok volt növendékünk, akik külföldön, vagy itt az ország területén tanultak, visszajárnak, meghívja Ferenc le az összes kalappal, nagyszerűen csinálja, annál fennvaló, hogy kerüljön vissza az egész. Ők nagyon komolyan sok embert hívnak, meg évente ők folytatják tovább ezt a dolgot, és pozitív a véleményünk. Ez, hogy más kalapot és más zubbonyt hordanak, ezt el kell fogadjuk. Mi már túl vagyunk ezeken a dolgon. Nem ezen, hanem a saját korunkon.
Kontraszt. Gondolkodás művészetről.
Árpád Csíkszeredában élő festőművésszel beszélgettünk a Szárhegyi Alkotótábor, akkor még Barátság képzőművészeti alkotótábor indulásáról, az 1989 előtti időszak kihívásairól. A művésztelep 2014-ig zavartalanul működött a kolostorban, a kastélykertben, sőt a Lázár kastélyban is, ahol az évek alatt felgyűlt impozáns anyag volt megtekinthető. Az időközben elkezdődött örökösödési per miatt a művésztelep kénytelen volt kiköltözni. Azóta az alkotótábor sem működhet a megszokott helyén. A képzőművészek alkotásait is el kellett távolítani a kastély termeiből. A szobrokat a szoborparkból, a munkákat ideiglenesen különböző helyre vitték. A Szárhegyi Alkotótábor és Művészeti Központ vezetője 6 éve Ferenc Zoltán grafikus művész, akit már a 90-es évek elején elvarázsolt az alkotótáborban zajló munka, az odajáró művészek és a kastélyban található gyűjtemény. A következőkben vele beszélgetünk a hely szelleméről, a tábor lényegéről, a jelenről és természetesen a jövőről.
Most már brandként emlegetik a nyitottság. Ezt még az akkori alapítók, akik most itt voltak a megnyitón, ezt még ők fogalmazták meg. 74-es év volt egy ilyen kísérleti év, amikor még Romoskolostor, meg Kastélynéki, meg stb. Tehát valahogy úgy megoldották, viszont a 75-es évben nagyon sok mindent leszögeztek, hogy nem szabad elvinni a munkákat, hogy azok ne kerüljenek el különböző motelekbe, hotelekbe, irodákba, stb. Akkor fogalmazták meg azt, hogy Szárhegyen bárki azt fest, rajzol, farag, amit akar. Ami nem felel meg a hatóságoknak, azt elteszük raktárba, és megvárja a jobb időket. És ez egy olyan meghatározó döntés volt akkor, közös döntés, ami végig rányomta a bélyegét Szárhegyre. Szárhegy mindig mindenkit befogadott, tényleg mindenki azt csinált, amit akart, folyamatosan, és mai napig azt csinál, amit akart. Nyilván, hogy a keretekhez képest, tehát azért nem tudom meghívni Krisztót Cárhegyre, érted, hogy becsomagolja, nem tudom mit, mert hogy erre nincsen anyagi keretünk. Ha végignézem a mostani anyagot, kortárs anyagokat, hogy milyen anyagokat használnak a művészek, ez így mai napig megmaradt Cárhegyen. Periférián voltak, ami most már tudjuk, hogy nem periféria, tehát elvonultak a nagy központoktól egy faluba, egy gyönyörű helyre, és akkor ott szabadon kibontakozhattak. Ez úgy látszik a legjobban, hogy ez mekkora bátorság, mekkora merési kerete ez az egészhez, hogy a köztéri szobrászok alkotásai. Bencédi Sándor is megmerte faragni a majmot például, ami egyértelmű, hogy az eltársaknak szólt. De nagyon nagy bátorság kellett mind a szervezőtábor alapítók részéről, mind a művész részéről, hogy ezt köztérre már oda faragtak. Ez nem egy kép, hogy hát én megcsináltam, és akkor eltesszük, és akkor majd csak annak mutatjuk meg, akiben maximálisan megbízunk és szabad, hanem ezek köztéri munkák voltak. Tehát ez egy óriási szó volt abban az időben. Felvált. Ha támadás érte, akkor ezeket a támadásokat kivédeni, magasabb rangú politikus barátok segítségével, stb. Tehát ez egy óriási megvalósítás volt.
Amikor te a 90-es években oda kerültél alkotóként, hogy emlékszel vissza, milyen volt a viszony? Az akkoriak, akik ma a nagy öregek és köztetek fiatalok között, tehát ez a szakmai, ez a művésztársi viszony.
Ez azt hiszem, hogy meghatározta ugye az egész személyiségemet a neveltetésemen kívül. Valójában ugyanazt kaptam tőlük is, amit a családból, tehát semmilyen fajta elzárkózás, magasabb, felsőbbrendűség, alsóbbrendűség nem volt. Akkor én még nagyon gyerek voltam, 10 éves gyerek a nagy öregek közt, de hogy ennek az egésznek a szellemisége, van egy művész palánta, aki művész szeretne lenni, vagy szeret rajzolni, és az a hozzáállás, ez a mögéállás, ez a csoportos mögéállás, amit én akkor tapasztaltam, hogy ez a kicsi kölyket mennyire támogatták, hogy ma is visszagondolok, vagy most is így beszélni erről, meghatódok az egésztől. Tehát, hogy amikor én így elkezdtem bevinni az első rajzaimat, akkor ilyen közös megegyezése, hogy azt akkor tudod, mikor hoz be? Délben, amikor ebédelünk, és itt vagyunk az egészen. És a rajzaimat így adták körbe, és akkor mindenki megnézte, mindenki mondott valami tanácsot. Persze meg voltak a vezető tanáraim, főleg Márton Árpi bácsi, de hogy ez mindenki egy ilyen jó tanácsal, egy menjél és csináld, neked ezt kell csinálni, meg engem aztán egy adott pillanatban nem lehetett leállítani. Ettől a sok pozitív visszajelzéstől, és azok az idős bácsik, akik már annyi mindent megéltek az életben, és akkor tudják, hogy ott van, megint került valaki, aki képzőművész szeretne lenni, és akkor ezt így nyomták. Már ugye a tanács ugye nem kerül semmibe, a jó indulat nem kerül semmibe. Eleve már ismerték egymást, egy baráti közösség volt, és akkor bekerül egy fiatal, egy gyerek, akkor ezt így nyomni, minél jobban. És akkor ennek meg is lett az eredmény. Tehát én most már nem tudnám elképzelni, hogy bármi más csinálok a világon, mint képzőművészet. Tehát ez nonsens lenne.
De azóta folyamatosan részt vettél a táborban alkotóként?
Hát igen, ez aztán nekem annyira meghatározta az életemet, hogy nekem aztán nem is volt kérdés, hogy bármi más. Az elején vaciláltam, hogy informatikus legyek, vagy képzőművész. Nagyon szerettem a matematikát, meg is tanultam egyfajta programozási nyelv, ami beszippantott, de hát ez egy olyan impulzus volt, ami úgy meggyőzött, hogy nekem ezzel kell foglalkozni. És aztán ez így annyira meghatározta az életemet, hogy nekem egy természetes dolog volt, hogy Cárhegyen művészelep van, és én ott vagyok. Ez annyira ott voltam, hogy bármilyen igazgatóváltás volt, bármi történt, a művészek úgy is jöttek, úgy is ismertem legalább egyet-kettőt közülük, vagy még többet, azok meg bemutattak a többieknek, és mindig megtaláltam a helyemet köztük. Ez így ment 20 éven keresztül, amíg aztán oda nem kerültem én művészeti vezetőnek. Az utóbbi időben a Kórkép művésztelepen ott már úgy is kezeltek, hogy a délutáni foci az úgy szólt, hogy én szedtem össze a faluból a csapatot, ők meg jöttek a művészek, hogy ne egymás közt játszódjanak, hanem akkor, és akkor így ebből megint lett egy barátkozás, foci utáni sörözések, poénkodások, mert a távol keletiek ugye csak angolul tudtak, a falu beliek azok nem tudtak csak magyarul vagy románul valami, és akkor ez fordítani, meg akkor összebarátkoztak foci közben, vagy éppen szembe mentek egymásra, vagy megütköztek, és akkor ez ki akartak békülni, hogy, és akkor ez fordítani, meg akkor ebből történetek, hogy én, amikor gyermek voltam, és akkor valaki el akart a faluból mesélni egy távol keletinek, hogy na, és akkor ilyen aktív része voltam ennek az egész művésztelepi történetnek. Thank you.
biztos nagyon sok szakaszát lehetne vázolni ennek a majdnem 50 évnek, de a te tapasztalatod, ez a szinte 30 esztendő, amióta ott részt veszel, felosztható valamilyen szinten, hogy a 90-es évek az egész más, és most ne beszéljünk a 21. század legelejéről, hogy ez milyen?
Hát szét lehet bontani. A 89 előtti időszak, annak is voltak különböző fázisai, akkor 90-es évek után úgy akkor változás történt, az egy jelentős időszak volt olyan szempontból, de akkor még mindenki kereste a helyét, tehát ez egy olyan robbanásszerű valami történt, felrobbant egy valami, és akkor most mit kezdjünk vele? Én, ahogy most látom, meg a munkák, amik tükröznek, és stb. Ez művészettörténeti kérdés. És utána különböző igazgatóváltások, stb. Volt egy 98-as Túlsópart nevű művésztelep, amit Erős István, Tasnádi Jocó, nem akarok senkit se kihagyni, tehát lényeg az, hogy Erős Pista kezdeményezésével indult a Túlsópart, ami markáns változásokat hozott az intézmény életébe. Tehát akkor kezdtek megjelenni a távol-keletiek, és aztán később kialakult a korképművésztelep, amit Siklódi Zsolt, az előttem lévő művészeti vezető és Erős Pista csináltak. Akkor mondjuk úgy, hogy Szárhegy felkerült a nemzetközi térképre. Azt hiszem, hogy ezt így kimerem jelenteni. És akkor utána jött a 2014-es év, amikor a művésztelep elveszítette a kastélyt, gyakorlatilag az utcára került, és akkor abból a semmiből kellett újra építeni az egész művésztelepet, de hogy voltak olyan alapok, amire lehetett építkezni. Ha nem lett volna akkora híre, akkora rangja Szárhegynek, akkor nem tudtuk volna megmenteni. Így viszont Szárhegynek olyan híre volt már akkor, hogy bárkit hívtunk, rögtön igent mondott a meghívásunkra. És ez mai napig így van. Jó, ez egy felelősség is, mert hogy most azt így megszokták az emberek, hogy Szárhegy él és működik. Ezt már elfelejtették, hogy volt egy 2014, és akkor ehhez a szinthez kell mi alkalmazkodjunk, infrastruktúrális lehetőségek nélkül. Azért a kastély az egy nagyon nagy infrastruktúrális adottsága volt az intézménynek, műtermekkel, raktárral, irodákkal, kiállítóhelyekkel. Ez egy óriási érvágás volt az intézmény életében. Ennek ellenére úgy is kell tartani azt a színvonalat. Próbáljuk, igyekszünk, most még karanténi helyzet van, de ezt is ki tudjuk küszöbölni, mert mindig ki lehet küszöbölni, hogyha van az intézménynek egy rangja, egy szakma által elismert rangja. Ezek a fő korszakok.
Az a szint, amit emlegetsz, az egy igencsak magas mérce, persze, aminek megfelelni nagy-nagy felelősség. Hogyan tud kinézni egy alkotótábor most nemzetközi fórumként akár, mert hát egy fórum lett, szakmai fórum gyakorlatilag, mióta a külföldiek jár. Ugye? Te mit próbálsz kihozni belőle?
Most ez a kastély utáni helyzet adta lehetőségekből próbáljuk kihozni a maximumot. De most ez azt jelenti, hogy nekem van egy nagy álmom, ami lassan-lassan összeáll. Az első álmom. Bukarest-Budapest hidat csinálni Szárhegyen, de nagyon sok barátunk van Bukarestben is, de nagyon sokan vannak Budapesten is. Na most ez a kisebbik része. Mindig ahhoz igazodunk, amihez anyagi lehetőségeink vannak. Ezen túl a régi keleti blokk országaiból próbálok most egy anyagot, tehát művészeket összerakni. Ez a nagy álmunk, csak hogy most ez a karantén megint beleszólt ebbe az egész történetbe, mert hogy nem mindig van infrastrukturális lehetőségünk se, vagy anyagi lehetőségünk nincs, hogy mindenkinek a repülőjegyét, a mindenét, az utazás költségeit, vízumját kifizessük. Nemzetközi fórum, nemzetközi szinten próbálunk megfelelni olyan módon, ahhoz igazodni, ahhoz a 2017-es évhez, amikor a Yatú csoport, a koreai Yatú csoport a Global Nomadic Art Project nevű természetművészeti projektet csinálta, ami arról szólt, hogy minden évben, ez 5 éves projekt volt, minden évben kiválasztottak egy kontinenst, és akkor ott járták körbe. Na most Európán belül az egyik helyszín Szárhegy lett, minket választottak. Na most ezt nem kell mondjam, mekkora megtiszteltetés, meg öröm, meg szembe kellett nézni a helyzettel. Sikerült megoldani, de viszont ennek az anyagi vonzatát utólag kinyögni, meg elszámolni, az eléggé megérezte az intézmény. De viszont bekerültünk megint egy olyan, a kastély nélkül is be tudtunk kerülni, olyan nemzetközi katalógusokba, ami a világba körbe ment, és világon ott szerepel Szárhegy neve. Jó, természetművészeti fórumokon, de akkor is ott vagyunk, de ugyanúgy emlegetnek minket más fórumokon is. Reméljük, hogy az infrastrukturális helyzetünk stabilizálódik, helyreáll, megoldódik, vagy részben megoldódik, és akkor vissza tudjuk állítani azokat a 2014 előtti állapotokat, amik akkor voltak. Segítség mindenki részéről megvan, maximálisan. aki volt Sárhegyen, az ő kapcsolati tőkéjével mindenki maximálisan támogat, akivel én mostanig találkoztam az elmúlt 6 évben, bárhol a világban, mindenki biztosította a támogatásáról. Már ott tartunk, hogy nagyon kell szelektálnom, hát ki jöhet Sárhelyre és ki nem. Annyian vannak, hogy egyszerűen, ha nem tudom, egész éves művésztelepet működtethetnénk, csak hát erre ugye nem vagyunk képesek, sem most, sem még egyelőre a közeljövőben biztos, hogy nem. Mindenkinek ez volt az álma, hogy Sárhegy maradjon meg azon a színvonalon, hogy válogatni tudjon a művészekből, jobbnál jobb művészekből. Most jelen pillanatban itt tartunk.
Hiszem, hihetetlen értékek halmozódtak fel, nem is tudom, hogy hol tároljátok ezeket, 50 évnek a kincseit, de most azt hiszem, nagyon sok mindenre rácsodálkozhattál, ami előkerült.
Ilyen szempontból nem voltak élményeim, mert hogy az anyagot ismerem, tehát ez már kezemen átment. Inkább ez a végre a kezembe foghatom érzése, mert hogy addig úgy nőttem fel, hogy a kastély falain belül, tehát ki voltak állítva a galériában, de az mindig hátra tett kézzel néztük, hogy múzeumban nem nyúlunk semmihez. Na, amikor oda kerültem, és az egészet meg kellett fogni, mert eltározni kellett, meg hordani, meg ide tenni, meg tovább tenni, meg stb. Meg elrendezni. De ez minden egyes alkalommal egy élmény, amikor hozzuk, nyúlok. Ki kellett venni a keretből. Most egy munkát, amit addig a falon láttál, most az ott van a kezedbe, azt ki kell venni, minél restaurátor, mert hogy a keret 40 éve porosodik, kopolódott, stb. Azt ki kell venni a munkát, azt le kell tisztítani, a keretét rendbe kell venni, vissza kell pakolni. Tehát ez inkább egy élmény. Tehát az a fajta, amit kérdeztél, az úgy valahogy nem tudom, tehát annyira az enyémek ezek a képek, annyitszor láttam már, hogy ez így nem hat meg, hanem maga ez az egész történet, hogy ez valamikor mekkora csodálattal néztem ezeket az alkotásokat, és akkor most ott vannak a kezemben, én bánok velük, teszem, veszem, ide viszem, nem viszem, kell mondanom róla valamit, utána kell olvasnom, és sokkal többet tudok most már róluk, mint ez a gyerekkorom, hát nyilvánvaló. Mely napig jönnek szembe új információk az adott művészről. Ez egy ilyen művészettörténeti kutatásban, amikor belevág az ember, akkor ez ilyen egyik bibliográfia hozza a másikat, és akkor mindig folyamatosan olvasol, és kiderül még egy csomó minden, és akkor rakod össze a világot, hogy aminek soha nincs vége, hogy ki kivel, hogy mi, miért, merre. Tehát ez egy ilyen katarzis élmény nyújt sokszor. Mik voltak?
Mi lett a szobrokkal? Azok hol vannak?
A régi eredeti szoborpark az áll helyén, ami a kastély udvarán volt, azokat kiköltöztettük az önkormányzat biztosított helyet a központi parkba, Sárhegyi központi parkba, csináltunk még egy szoborparkot, illetve a kő részét pontosabban, ami fából, vagy ilyen helyspecifikus kastély udvarán készült munka volt, azokat szintén az önkormányzat segítségével egy régi födött traktorszín alá tettük be, hogy eső ne verje, tehát az időjárástól legyenek védve, és azok várják a jobb időket, hogy hát, ha megoldódik a szoborpark helyzet a ferencesekkel, hosszú távra szerződést tudunk kötni velük, és akkor akár oda keresünk egy helyet. Én nem nagyon vegyíteném össze a régi romániai szobrászok munkájával távol-keletieket, sőt, semmi szín alatt nem, hanem inkább folytatnám az akkori diákok ma 50-60-as generáció érett szobrászok munkáival, de azoknak is keressük a helyet, hogy akár egy külön parkot létesíteni neki. Ezek a nagyobb méretű munkákról van szó. Az apróbbakat az önkormányzatnál, a folyóson, nálunk a folyóson, a szkólában, mindegyikről papír van, jegyzőkönyv van, tehát tudjuk, hogy hol vannak, csak hogy sajnos nem egyben, mint régebb, hanem azt így mindenhol, ahol helyet tudunk találni nekik.
Mi lenne az ideális az alkotótábor szempontjából, hogyan tudjon valahol elhelyezkedni, berendezkedni? Tehát most álmodozzunk egyet.
Van nekünk egy ideális helyzet. Nagyon reménykedünk abban, hogy a megyei önkormányzat segítségével meg tudunk vásárolni a központban egy épületet, aminek megvan a megfelelő udvara, ahol szobrászmihelyeket ki lehet alakítani, tehát megfelelő helyet kapna az intézmény. Tehát ebbe a polgármesteri hivatal is támogat, mindenki támogat ebbe. Egy régi kúria épület a polgármesteri hivatal mellett, ahol akár összművészeti fesztiválokat lehetne szervezni, a tetőtérben raktárat kialakítani, a pincében grafikaműhelyeket, a központi részen kiállító teret, az irodákkal át lehetne oda költözni. Mindenre meg volna. Hátul az udvarban van egy olyan épület, ami istállóként épült, de szobrászmihelyeket lehetne csinálni. Most ugye ebben a helyzetben erre nem számíthatunk, mert hogy most nyilván, hogy nem ez az első rendi prioritás megyei tanács számára sem, de hát ha a közeljövőben megvalósul. Mert hogy ezt már többen látták, akik voltak Szárhegyen, ez már egy pár éves gondolat, erre már többen felfigyeltek, olyan művészek, akik mondjuk más művésztelepet működtetnek, vagy például Szolnokváros, Szolnokon van Magyarország legrégebbi művésztelepe, nagyon sok alapítványi taggal, stb. Tehát ők nagyon szeretnének egy valamilyen fajta kapcsolatot, szerződést. Gyorsan meg tudjuk tölteni mi tartalommal, csak hogy muszáj az infrastruktúrális beruházás, az utcán nem lehet nagy dolgot csinálni. Műalkotásokról van szó, amiknek muszáj megadni a megfelelő teret, tehát megfelelő módon kiállítani. Nem lehet egy kertre kiakasztani egy festményt. Nem beszélve az installációkról persze, amiből egyre több van. Tehát már lassan alig férünk, már nem tudjuk, hogy hova tegyük.
Még ki tudja, mi lesz, mert nem tudjuk, hogy a művészet mit hoz még 20 év múlva.
20 év múlva is Szárhegy ugyanaz lesz, mint most, tehát mindig az aktuális kortárs igényekhez fog igazodni. Szárhegy most már akkora hagyomány és akkora brandé vált ez a nyitottság, és hogy mindig a kortárs művészekhez való igazodás. Nem tudom, hogy ez egyáltalán tudna-e változni.